Sziasztok, ez itt a Kult Rovat Podcast legújabb adása, aminek a témája a Pókember idegenben című legújabb Marvel film. Itt van velünk Szabó Peti a videóból, és Iván András a Politika Rovatból, én pedig Sajodái vagyok.
Lengyel Szabó Peti, mindegy.
Hát igen, Peti, ez még egy pár adás, még amíg ezt meg fogom szokni, de nem baj. Ezért nem szabad megházasodni. Na, szóval a Pókember miatt vagyunk itt, és ha jól tudom, mindannyian szerettük az első filmet. Az első film alatt nyilván a legutóbbi rebootot kell képzelni, Tom Hollanddel, ami már a Marvel-es univerzumnak a része. Ugye a karaktert a Amerika Kapitány 3-ban mutatták.
Igen, Civil War-ban.
Igen, ami először. Ez volt a második szólófilm, aminek az a különlegessége, hogy a Disney-től meg a Marvel-től hivatalosan is mondták, hogy ez lesz a Marvel Phase 3-nak a lezárása, tehát az Avengers 4-jel bezáródó Marvel filmeknek az utolsó felvonása. Ehhez képest az itt a kérdés, hogy mennyire volt jó a film. Mert én például elég vegyes érzelmekkel jöttem ki a moziból, és inkább nem tetszett, mint tetszett. Andris, ha jól tudom, te azért neked így nagyon jól bejött. Petemben nagyon nem tetszett.
Az van, hogy így elnézegettem, négyszer felnevettem rajta, és utána minél többet gondolkozok rajta, annál többet így kötekedni akarok, mint egy rossz öreg ember. Hogy mi miért nem volt oké ebben a filmben, de először inkább beszéljük át, hogy miről szólt ez a film.
A film nagyon röviden így néz ki. Peter Parker és az osztálya elmennek Európába kirándulni. De halál komolyan. Egyrészt tök furcsa az nekünk magyaroknak, hogy itt Amerikában egy ilyen európai osztálykirándulás, ez egy ilyen tök jó dolog. Az, hogy egy osztály amúgy 12 főből áll, az is nekem meglepő volt.
Hát ráadásul kiegészülve ugye egy olyan emberrel, aki valójában már nem jár az osztályba. Ugye?
Kivel?
Hát a Braddel, aki már 5 évvel idősebb. De...
Ó, ne keverjük meg ezt. Akkor elmondom, akkor szóval a sztori az, hogy osztálykirándulnak a Peter Parkerék osztálya, Európát megjárják, és...
80 nappal vagyunk ugye az Endgame után.
Így van, 80 nappal vagyunk.
Visszakerül 8 napja mindenki ebbe a világba.
Igen, a világ próbál abból most felébredni, hogy az emberiség fele eltűnt, majd visszajött 5 évvel idősebben, és ezután Pókemberen keresztül látjuk azt, hogy milyen hatása volt az emberekre, és természetesen, ahogy ez lenni szokott, a európai osztálykirándulás nem sikerül jól, mert valakik mindig belerondítanak Peter Parker és osztályának a jó hangulatába. Nagyon röviden ennyi a Pókember idegenben, nem?
De, abszolút.
Igen, nem tudnám megtanulni, hogy most mit tanult ebből a pókember, mit tanult ebből a világ.
Tudod, mit tanult ebből a pókember? Az összes európai sztereotípiát, amit az amerikaiak szerintem 100 éve képtelenek kivárni a fejükből. De nem?
Igen, az a mély pontja egyébként szerintem a filmnek.
Nekem annyira furcsa az, hogy a Marvel, ami annyira figyel a PC-re, meg annyira figyel most már minden ilyen társadalmilag érzékeny dolgokra, azért az európaiakat mindig úgy látják, hogy a baguette zabáló franciák, a tészta zabáló olaszok, akiknek ilyen egybetűs szavaik vannak mindenre.
Hollandi akkor tulipánföld, papapucsa és sajt.
Úristen, tényleg ki is ment a fejemből az. Igen, meg foci huligánok.
Ja, igen. A Eurotrippet ti nem láttátok?
De.
Végig az volt a fejemben.
Én ezt írtam a kritikában, hogy ez egy absztinens Eurotrip kb. Ilyen az, amikor az amerikaiak elmennek úgy Európába, hogy nem rúgnak be hozzá, cserébe állandóan szerelmesek egymásba. Mert hogy sajnos a film egyébként szerintem túl sok figyelmet fordított a be nem teljesülő, vagy éppen beteljesülő szerelmekre. És Peter Parker esetében még azt mondom, hogy rendben van.
Tehát ez egy ilyen párkereső volt?
Hosszú adás lesz. Peter Parker esetében még ez jó volt, de hogy a kövér haverjának miért kéne, hogy engem érdekeljen a szerelmi élete, vagy a kapcsolata, azt nem tudom. És hogy az egész film, ahogy nekem úgy jött le, hogy egy ilyen középiskolai limonádé film, kis kalandokkal, kis szerelemmel, aztán vége a filmnek, és mindenki megy haza. A kérdés az, hogy titeket ez kielégített úgy, hogy ez alapvetően egy Marvel film?
Hát én azt tudom mondani, hogy az elején elhangzott, nekem is vegyes érzelmeim vannak a filmmel kapcsolatban, nekem inkább tetszett, mint nem tetszett, tehát én valószínűleg azért...
Te vagy a jó fiúma.
Igen, tehát most nekem kell megvédenem, úgyhogy most ezt megpróbálom megtenni. Nekem nem volt ezzel annyira bajom, tehát hogy egy kicsit úgy éreztem, hogyha ezt úgy veszük, hogy ez az epilógusa egyébként az Avengers filmeknek, meg lezárja így a Phase 3-ot, hogy ez egy kicsit ilyen lecsengetés, és így ennek a hangulatába telt, így kicsit így azt látjuk, hogy akkor így lejövünk megint a földre, tehát hogy nem egy ilyen epikus dolog, nem kell egy ilyen hatalmas dolgot megmenteni, nem a világot.
De gyakorlatilag mégiscsak ez történt, mert valójában egy epikus dolog volt, és a világot kellett megmenteni benne elvileg.
De valójában nem. Tehát, de erről majd mindjárt igen. Beszélünk, gondolom, bővebben. De hogy engem éppen ezért úgy nem zavart ez, hogy ez a középiskolai ilyen kis édelgés is túl nagy hangsúlyt kapott, mert jó volt látni azt, hogy miközben az előző filmekben ugye Peter Parker és Pókember konkrétan Thanosszal magával harcolt, most neki olyan problémái vannak, mint egy ilyen most sztereotípiákkal tűzdelve, de mint egy átlag amerikai középiskolásnak. Tehát engem éppen ezért nem zavart ez a része annyira, mint titeket szerintem.
Peti, téged viszont zavart.
Engem azért zavart, mert hogy volt egy hatalmas és túl komplikált történet, amiben bele szuszakolták ezt, hogy ő most csajozzon is, miközben annyira nem volt megmagyarázva, hogy konkrétan mi történik a nem csajozós részekben, hogy ez az idegesített, és most amíg az Andris beszélt, csak ezt pörgettem magamba, és még jobban felidegesítettem magam. És szóval, hogy ami történt, ugye csak hogy a filmet meséljük tovább, csak bontsuk ki magunknak, hogy mi a gonoszoknak a terve. Tehát van egy figura, akit Tony Stark hátrahagyott, akit elrugott magát.
Mondjuk, egyrészt mondjuk azt, hogy spoilerezni fogunk végig az adásban, szóval aki esetleg úgy hallgatott volna minket, hogy nem látta a filmet, és meg akar majd lepődni a dolgokon, az semmiképp se hallgasson minket végig, mert le fogunk lőni minden point. Folytos, Peti.
Ja, de négy point volt a film.
Úgy igen.
Szóval, hogy van egy figura, ez a Quentin Beck, a Mysterio, akit a Jake Gyllenhaal vagy Gyllenhaal?
Én Gyllenhaalnak hívom. Egyen Gyllenhaal.
Tehát Jake játsza, és ugye ő a Tony Starknak volt egy alkalmazottja, aki kitalált egy hologram technikát, és...
Várjál, pedig nagyon a középéből lősz, mert egyébként ez a filmnek az utolsó harmada. Mert igazából itt ugye az a pláne...
Bocs, én most az előzménynek arra, hogy mi vezetett ehhez a filmhez. Tehát, hogy azt felfejteni, hogy konkrétan mi ugye késznek vesszük, hogy ez történt a filmben, de hogy ennek van egy ilyen előzmény sorozata. Történt ugye maga valami a film előtt, történt abban a 8 hónapban, ami a Thanos totális megsemmisülése, az emberek visszajövetele, és a Pókember között történt.
De amit te mondasz, az még előbb történt valójában.
Igen, ráadásul még előbb, tehát évekkel ezelőtt kidobta Jake Gyllenhaalt, aztán meghalt Tony Stark, Jake Gyllenhaal
is az ő... adott a fejlesztésének, a hologramos fejlesztését Buffynek nevezte.
Igen, igen. Akkor ezután a Jake Gyllenhaal és az ő ilyen számkivetett csapata rájött arra, hogy a Tony Stark szuper szemüvegét, amiben a világ teljes védelmi rendszerét lehet irányítani, meg kb. Így mindent leolvasni és meghekkelni, azt nem ők fogják örökölni, tehát miért is örökölték volna, mindegy, és hogy valahogy rájöttek, hogy ezt a Peter fogja örökölni, de csak 8 hónappal a halál után kapta meg, tehát ez miért nem kapta meg abban a 8 hónapban a Peter? Ez se derült ki, ez alatt szövegették a tervüket, és a terv az volt, hogy kitalálnak egy teljesen nagy mesét, és ebbe a mesébe őt a Nick Fury-t befűzik, és a Nick Fury majd biztos befűzi ebbe a Pókembert is, akinek pont ott lesz egy osztálykirány. Tehát, hogy
annyira túl komplikált a főgonosznak a motivációja és a megoldó képessége, hogy el akarsz kiukadni, hogy tényleg nevetségesen. Lényeg az, hogy ugye az egész motivációja a főgonosznak és társainak a filmben, hogy ugye megszerezik ezt a csodanapszemüveget, amit mondjuk hívhatunk Tony Stark személyes számítógépének is, mert tényleg egy rohadt értékes dologról van szó. Szóval ezt én, nekem azért belefér, hogy ez egy fontos dolog, amit el kell lopni. Na de az, hogy ahelyett, hogy nem tudom, bazd meg titkos ügynököket, vagy kémeket, vagy nem tudom kiket küldeni, hogy megszerezzék, te kitalálsz egy fiktív szuperhőst, aki majd beleférközi Pókember bizalmába, és hogy Pókember majd biztosan megkapja ezt a szemüveget, és majd Pókember biztosan oda fogja adni neked, miután a bizalmába férköztél, annyira ez a rész, és bele se gondoltam, hogy mennyire idióta ez a rész.
És nem csak ez ugye a tervük, hanem hogy létrehozzák ezt az új szuperhőst, tehát ami ez a kamu szuperhős, tehát egyszerre övéjük legyen a világ legnagyobb ereje, meg a beléjük vetett legnagyobb bizalom is, és akkor ez így tök jó, de hogy mi? És akkor le akarják igázni Kínát? Vagy mi a terv?
Az van, hogy azt szerintem a filmből érthető volt, hogy a Tony Stark, hogy egy szuperhős is volt egyben, meg a főnökük is, akit utáltak, úgy bosszulják meg, hogy mindenét elveszik, és még megcsinálják az új Tonis, az új vasembert Misztérióval. Az igazából szerintem belefért még így az ő motivációjukba.
Aki valójában ugye egy csaló. Mármint tehát, hogy ez ugye a még nagyobb pofon a Tony Starknak így utólag.
Így van. És a saját technológiájával vernek át mindenkit. Azokkal a technológiákkal, amiket ő elkaszált, vagy nem használt ki. Nekem ez a rész egyébként tetszett, és hozzá kell tenni, és nagyon fontos, hogy a Misztérió karakterével kapcsolatban, hogy aki nem ismeri a Pókember képregényeket annyira, akkor az nem tudhatja azt, hogy Misztérió egy nagyon régi képregény karakter. Eredetileg az ő sztoria az, hogy ő egy bukott hollywoodi színész, aki egy tehetséges filmes trükkmester lett később, és a filmes trükkjeivel lett főgonosz. És akkor a Pókember mindig azért szívta meg, mert hogy ő itt ilyen tükörcsapdába csalta, meg füstökkel manipulált. Szóval ez egy trükkmester volt. Nyilván valami ilyen karakter a 80-as, 90-es években még simán eladható volt, mert nem volt annyira digitális a világ, még el is tudtad képzelni azt, hogy ez működhet. Az, hogy ezt 2019-ben ezt a karaktert, ezt hogyan veszed komolyan vehetővé, az viszont egy nagyon jó kérdés, mert képzeljétek most ezt el, hogy ez a Misztérió, ez nem ez a Misztérió lett volna, hanem egy csalódott filmes, aki trükkmesterként dolgozik, és nem tudom, praktikus effektekkel próbál bankot rabolni. Szóval, hogy ugye? Te is kuncogsz, érted? Szóval, hogy és ebből a szempontból szerintem baromi jól megcsinálták a karaktert, és nagyon jól újra gondolták az egész koncepcióját. Az más kérdés, hogy te is jól mondod, hogy azért ennél egy fél fokkal kevésbé komplikált mesterterv kellett volna szerintem, mert ez tényleg nagyon, nagyon ideális.
Igen, de én ebbe abszolút érzek egy ilyen önironikus vonalat, hogyha visszagondoltok arra a jelenetre, amikor ugye van a leleplező jelenet, amikor ott elmagyarázza Jake, hogy akkor valójában itt mi is történt, hát nekem az nem úgy tűnt, hogy azt a készítők komolyan akarják venni azt a jelenetet, tehát amikor ott a zene olyan volt alatta, a vágás,
ja, amikor beszélted, mondott.
Igen, tehát azért mondom, hogy
egyébként,
azért ez...
Egyébként ezzel mondasz valamit, igen. De nekem meg az a baj, hogy nem volt egyértelműen eldönthető, hogy ez most nagyon cheesy, és direkt ilyen cheesy.
Szerintem direkt, abszolút.
De hogy tudod, nagyon sok jelenetnél azt néztem pont, hogy ugyanezek a zenék mentek, és ugyanilyen kis lírai dallamok, és akkor most talán végre megfogják egymás kezét a Peter és MJ, és akkor vártam, hogy jó, és majd biztos elüti őket a busz, vagy nem tudom, valami ilyesmi, mert ezt csak így lehet lecsapni, és nem. Tehát nem volt lecsapva egy csomó ilyen poén.
Jó, de ez a misztériós része szerintem le volt. Tehát amit most itt elmondtatok, és ugye itt röhögtünk is rajta, hogy valójában ez így kimondva milyen hülyé hangzik, ezt ő pont ugyanilyen stílusban mondja el a filmbe, és már ott úgy ülsz, hogy úristen, hát ezt hogy...
Akkor elmondok valamit. Ehhez viszont akkor nem volt jó, hogy Jake Gyllenhaalt választották. És mondom ezt úgy, hogy szerintem a filmnek az egyik erőssége volt egyébként.
Igen.
De hogy ha a készítők is ennyire poénra vették ezt a figurát, akkor viszont egy sokkal eltúlzóbb karakter kellett volna, mert a Gyllenhaal ezt tök jól adta ezt. Én őszintén leszek, én, aki ismertem a karaktert, én a film felénél elkezdtem azon filózni, hogy te, ezek teljesen átírták ezt a szereplőt.
Én pont ugyanezt gondoltam én is.
Ennyire átírták a karaktert, és ezért a csavar, hogy végül mégiscsak egy rossz fiú, és mégiscsak az a misztérium, amit megismertünk a képregényekből, az bomba volt. Igen. Az baromi. Az nagyon jó volt időzítve, azt tök jól felépítették, viszont pont ez az, hogy ahogy te mondod, hogy ennyire viccesre vették a többi részét a karakterének, ami a trükkmesterségről szólt, akkor meg nem kellett volna egy ilyen komolyan vehető figurába elrakni, mint a Jake Gyllenhaal, mert ahhoz meg ő meg nem egy... Szóval ő egy tök jó színész, és nem tud annyira túljátszani egy karaktert, hogy mit tudom én érted, egy Danny DeVito, most mondtam valamit, hogy egy ilyen nagyon komikus...
Dávid nem ismer vígjáték szereplőket az elmúlt 30 évből.
Nem csak, próbáltam mondani egy tipikus, nagyon komikus, nagyon, nagyon karikaturisztikus karaktert, és hogy egy ilyen színész, egy ilyen fejű ember, mondjuk a Danny DeVito, tehát alapjáraton komolyan vehetetlen. és a Jake Gyllenhaal meg komolyan vehető, és hogy a film első felében ez nagyon jól lehet neki.
Tök jól működött.
Igen. A második felében, amikor lebukott, hogy ez csak egy játék, ott viszont nekem már inkább ilyen mániákusnak tűnt, igen, mint pedig egy ilyen szerencsétlen szánnivaló idiótának, aminek szerintem szánták a készítők. És hogy itt volt szerintem egy ilyen pici elcseszés a készítők részéről, hogy ezt nem igazán mérték fel jól. Szerintem csak az kellett, hogy oké, Jake Gyllenhaalnak adjunk egyszer végre egy szuperhős szerepet, tessék.
És akkor ti egyébként így elhittétek, mert hogy a filmes univerzumon belül elhittétek ezt, hogy igen, akkor ezek a szuper drónok és hologramvetítés, és közbe pusztítják a dolgokat, és mindenkinek szuperül működnek ezek a kivetülések, és
hát itt
és szerintem... itt ezek a fő gonoszok, gyakorlatilag a hologramok.
Itt szerintem az
a drónok.
A drón, igen, csak
hogy... Ja. Itt szerintem az van, amit a Sajó is az előbb mondott, hogy azért itt át kellett ültetni ezt a karaktert valahogy ebbe az univerzumba, és erre én azt tudom mondani, hogy a lehetőségekhez képest ez tökéletesen sikerült. Tehát, hogy...
Ez igen, ezt Andris nagyon mondja, hogy a kérdés csak az, hogy tényleg ennyire kellett pont őt választani?
Hát figyelj...
Mert hogy egyébként szerintem hát, hogy ez a sztori...
A Batman után neki vannak a legjobb főgonoszai.
A Pókembernek, igen. Szóval Pókembertől bárkit választhattak volna karakterek közül, akár egy kevésbé is, sőt, tehát van francia szupergonosz, akivel Pókember szokott Batroc the Leaper-nek hívják a képregényben.
Hát ő volt az Amerikai Kapitány 2-ben.
Ja, tényleg, ő benne is volt, tényleg, pontosan. Okay. Na, pláne, akkor lehet volna használni például.
Hát, de érted, eleve az egész Marvel az így ment, hogy ugye a Vasemberrel kezdték az egészet. Tehát aki nem a legkedveltebb, nem a legismertebb.
Igen, csak a Mysterio...
figura volt. A kesejűvel folytatták, főleg nem a legismertebb, és nem a legkedveltebb.
Igen, csak ez nem volt, tehát, hogy nem volt egy indokolt.
Bárkit.
De ezt mondom, hogy ehhez a sztorihoz, egy ilyen európai road moviehoz, amiben van egy csomó akció, egy tök random, bármilyen karaktert választottak volna, szerintem akartak egy különlegeset húzni, és egy nagy, rajongói kedvenc a Mysterio egyébként. És ezért őt választották, mindent megtettek, hogy hihető legyen az ő sztoria. Szerintem ez a drónos, hologramos megoldás sokkal vállalhatóbb volt, mint ahogy utólag belegondolok, hogy ez pontosan mi is volt. Szóval ott a képernyőn, én nekem is egy csomó szózott a fejemben, hogy na jó, azért hagyjuk már, de közben meg azért szerintem tényleg, amit lehetett, kihozták a koncepcióból, és nekem az belefért abszolút.
Na, engem viszont zavart. Tehát, hogy én ezt nem hittem el. Tehát ugyanúgy, hogy az Elijah Woodot elhittem a Gyűrűk Urában, hogy fele akkora, mint a Viggo Mortensen, tehát ott ez így oké, miközben persze, tudom, hogy nem, de igen, itt ezt így nem hittem el, nem. Tehát, hogy van az Ultron kora, a második bosszú állók, amiket nem tartanak a legjobb Marvel filmet.
Az egyik leggyengébb.
De hogy el tudom magyarázni, mi történik, és elhiszem, hogy mi van. Az alapsztori, hogy mesterséges intelligencia öntudatra ébred. Kb. Ennyi az alapsztori, és megküzd a teremtői ellen.
Itt meg az alapsztori, hogy gyilkos drónok 3D-s hologramokkal elhitetik az emberekkel, hogy valójában a szuperlények pusztítják el a várost, de közben a szuperlények azok nem felgyújtják a várost, hanem azt valójában lelángszorozzák láthatatlan drónok.
Ez olyan szabad csapatként, akik Tony Stark elárvult igen. gyermekei, és...
Igen. Ezt mondom, hogy sajnos minél többet filozok azon a filmen, annál jobban húzom fel én is magam amúgy, de hogy ettől függetlenül Andris, neked mégis tetszett valamiért.
Igen, abszolút.
De mondd már, hogy miért.
Hát nagyon butta azért.
Eddig...
az Andris vagy a film?
Mármint a film, igen, természetesen. Hát ez így van. Na, hát eddig is szerintem már azért megpróbáltam ezt érzékeltetni, hogy miért, de egész egyszerűen én valószínűleg az is különbség, hogy én valahogy úgy feljebb tudtam ezen emelkedni. Nyilván most, ahogy ezeket kimondtuk, mondom én is ugyanúgy röhögök rajta. Csak szerintem ezt a film is érzékeltet, hogy ezért jó, ez egy ilyen eléggé komolyan vehetetlen dolog, de hogy mégis ezzel sikerült behozni ezt a karaktert, és közben meg nekem az tök jó volt, hogy ez végre akkor egy olyan gonosz, még akkor is, ha ilyen nagyon kacifántosan és ilyen különböző csavarokkal hozták be, aki nem arról szól, hogy ugyanazt tudja ugye, mint a hős, nem is arról szól, hogy egy ilyen fizikai ellenfél, hanem ennek tényleg egy ilyen tök ellentétje, és amikor volt az a jelenet a közel hát inkább a közepe vége felé, amikor ugye az igazi illúziós jelenet, az nekem a csúcspont okay, volt.
Oké, ebben hogy... teljesen igazad van. Konkrétan, és azt nem tudom, Peti, te mennyire gondolod ezt, az illúziós részek a végén, a film utolsó harmadában, azok a Dr. Strange-et is odaverték szerintem.
Igen, csak ott is az volt a gondom, hogy nem hittem el, hiszen ugye az van, hogy nem volt ez az alaptervük, tehát ezt az egészet ők ugye 12 óra alatt programozták le ezt jó, a hologramvilágot.
Ez a baj, hogy a Marvel filmekkel az a jó, a modern Marvel filmekkel, nem a régiekkel, hogy a Kevin Feige, meg a többi arc, de geekek, ők értenek hozzá, tudják azt, hogy lehet a kamu technológiai dolgokat úgy eladni, hogy akkor úgy elhidd. És azért volt fura ez a film, hogy ez nem tudta ezt így teljesen, de mondjuk őszintén te akkor így raktál volna bele még 10 percet, hogy elmagyarázzák, hogy a hologramnak a fénye hogyan hat az agyadra.
Nekem az volt eleve fura, hogy ugye az sem igényelt sok magyarázatot, hogy ja, oké, ő egy másik földről jött. És hogy de hogy? Ezt miért hiszi el Nick Fury, vagy bárki a világon?
Jó, ez...
Miért? Tehát, ezek kimaradtak. Szerintem igen. Nyugodtan lehetett volna erre időt szállni.
Igen, abból az derült ki, hogy a multiverzum amúgy valószínűleg tényleg létezik, mert a Nick Fury elhitte. És egyébként ez meg szerintem pont egy ilyen easter egg-szerű kikacsintás volt, hogy ugyebár végül is kamu volt az egész, de azzal, hogy Nick Fury ezt simán bezaválta, azzal aláírta azt, hogy valószínűleg tényleg létezik multiverzum, ahogy majd erről beszéljünk majd később is, mert szerintem ez viszont a nagy Marvel összességében lesz majd egy fontos kis részlet. De azért az illúzió, most vonatkoztassunk attól, hogy mennyire volt hihető, az fantasztikusan volt megcsinálva. Én azt éreztem, hogy szerintem a filmbe a ténylegesen sok munkát azt ezekben a részekbe tették.
Meg ezen azért sem akadnék annyira fönn, de ugye én most még megint ugye a másik hang vagyok, mert azért lássuk be, hogy ott gyakorlatilag ugye a Tony Stark technológiájával simán csinál ugye egy új ruhát, stb., amit lényegében ilyen Lego elemekből állított össze, hogy ő most éppen mit szeretne, vagy mint egy ilyen Sims-ben. Tehát oké, mondhatjuk azt, hogy ehhez már megvoltak előre a tervek, meg minden, de valójában ott is mondhatjuk azt, hogy egy csomó ilyen alap hologram cucc már nekik meg be volt építve, amikből ők csak összelegóztak. Ilyen. Jó, mondom, zavart, bele lehet kötni.
Az van, hogy az a baj, hogy ez a film azt cseszte el nagyon, hogy elfeledkezik arról, hogy mi Pókembernek a két legfontosabb alapvetése. Az egyik az az, hogy ő egy úgynevezett street level hero. Ugye a street level hero-nak azokat hívják Daredevil, Luke Cage, Pókember, aki klasszikusan nagyvárosiak, kis büntényekkel foglalkoznak, aztán valahogyan mindig beleesnek ilyen nagyobb dolgokba, de nem ilyen intergalaktikus méretű arcok. És ebben a sztoriban Pókembert kivették ebből a világból, és pont egy ilyen túlzásba rakták bele, hogy neki egy egyszerű hálószövő arcként, nem tudom, nagy gonoszokkal kell harcolnia, és az is tök logikátlan volt, hogy Nick Fury, aki ismeri az összes szuperhőst, miért egy olyan ember kér meg, hogy védje meg a bolygót, akiről tudja, hogy nincs meg az eszköze ahhoz, hogy megállítson egy tűzből álló lényt, meg egy vízből álló lényt. Hát ő egy hálót tud lőni, meg erős, de ennyi a csávónak a képessége. Egyértelműen nem ő a legalkalmasabb erre a feladatra. Szóval ilyen szinten is egyébként billegett egy csomó dolog, de a másik, amit még jobban elfejtett a film, és már az első film is, hogy Peter Parker nevét egy ember tudja. A saját haveri körében, a képregényben, azt hiszem. A Mary Jane.
Igen.
Nem tudja May néni, nem tudja a nem létező haverja az iskolából. A Shield valószínűleg tudja, de ott sem tudja mindenki. Szóval nekem az egyébként iszonyatosan felkúró volt, hogy a film végén már gyakorlatilag csak az nem tudta, ki az a... Sőt, hát ugyebár a stáblista...
Arra majd mindjárt beszélünk.
Igen, majd az még plusz bónusz, igen, de hogy ez így elveszi a poénját annak, hogy ugye a Pókembernek a lényege, hogy van Peter Parker és van Pókember, és nagyon szeretné ezt a két dolgot külön kezelni. De azzal, hogy elmondja mindenkinek, hogy ő Peter Parker, nem fogja tudni ezt külön kezelni, és nem fog működni az, hogy engem mi a tökömér érdekeljen, hogy ő most éppen kibeszerelmes.
Igen, szerintem egyébként ez nagyon rossz irányba viszi ezt a filmet. Nagyon. Tehát ezek tényleg a legrosszabb részei voltak, a vége az meg ilyen szempontból ugye az teljes mélypont.
De mondjuk ez viszont... Ebben a Marvelt kell megvédenem, hogy ez ugye egy tudatos vállalás volt a részükről. Tehát a legelső film utolsó mondata ez, én vagyok vasember. Kimondjuk, itt most nyílt lapokkal játszunk, itt abszolút értékű hősök.
Azért az nagyon más.
Az más, mert tolizták a képregényekben is, pont az ő karaktere pont azért más. Ugye az egész polgárháború is erről szólt, hogy ő vállalja az arcát, hogy ő egy olyan szuperhős, aki elmondja, hogy ő ki civilben, de Pókember pont az ellentéte ennek, és mondok egy még...
Igen. Csak ezért mondom, hogy nem a Pókembert védem meg, vagy a Pókember képregényeket akarom, hanem magát az univerzumot, hogy ott ez volt a döntés alapvetően. Emberek itt arccal kell, hogy szerepeljenek, mert abból húzunk be pénzt. Mert itt ez az alapszövegünk, hogy itt mindenki kb. Arccal küzd, mindenki lehet ismerni, ha van egy ember, aki titkolja önmagát, de az összes többi nem, azt nem lehet kezelni.
De hogy ne lehetne kezelni?
Én sem értek
ezt. Én nem tudom elfogadni ebből a szempontból törpeti, és felelők teljesen háborúzva. A Pókember karakterének pontosan ez a lényeg, hogy még a saját nagynénye sem tudja, hogy ő Pókember, és most, hogy már mindenki tudja, tudod mit? Hogyha Eddig nem tudta volna senki, és MJ rájön a végén, és csak ő tudja, még a legjobb haverja sem, azt mondom, hogy az rendben van. De így, hogy volt egy jelenet, ahol ment a Shieldhez, és már úgy ment oda hozzá a misztéri, hogy szevasz, Peter Parker, Quentin Beck. Mi? Ki ez a csávó? Kettő, miért tudja már a nevét pókembernek? Három, majd elmondja Nick Fury, hogy jaj, vedd le nyugodtan a maszkot, itt mindenki tudja, hogy ki vagy.
Ez nagyon rossz.
Oké. Szóval ezt mondom, hogy nagyon-nagyon kivették a komfortzónájából a pókembert, ez az európai kalanddal, és nem sült el jól.
Nem oda való, nem olasz való. Templom tornyokat kell megmentenie.
Nem, nagyon nem. És azt mondom, hogy ráadásul, bocs, nem is volt vicces az iskolai rész, hogy oké, jó pofa a csávó a Silicon Valley-ből, aki az osztályfőnököt játszotta, a feka csávó, az már utána már idegesítő volt, hogy mindig azzal jött, hogy boszorkányok, ha, elsőre sem volt vicces. Most is szinkronosan láttátok, vagy angolul?
Én angolul.
Jó nektek, én szinkronosan láttam. Ott úgy hívták a The Blip-et, hogy a pittyelés.
Nem tudom feliratban, mi volt, de
hát ez, lehet, volt, ez volt.
A pittyelés, borzalmas név. Na mindegy.
A pitty.
Lehet, hogy a pitty volt? Fú, nem tudom. Szóval lényeg az, hogy és az a film nagy része azért az osztálykirándulásról szólt, és rohadtul gyenge volt azért az a rész, amikor a véletlenül ráküldi a gyilkos drónt a saját osztálytársára.
Igen.
Könyörgöm, Tony Stark, ha tényleg ennyire előrelátó, mint ahogy a film utal rá, hogy megtervezte 16 évre előre a halálát, hogy mi lesz akkor, és kinek mit fog adni, milyen kódnyelve, meg ilyesmi, nem rak egy fél széfet.
Ahogy egyébként az első filmben rakott
is. A gyilkos drónba, meg a szemüvegbe is. Meg, szóval,
én akivel néztem, neki tetszett az a jelenet. Szomorú voltam.
A feleséget te nézted?
Nem kell neveket mondanom szerintem.
Na jó, de vagy oké. De...
Viszont nagyon sokat beszéltünk már a végéről, meg erről a mid-credits színről, ugye? Meg hogy kiderül a pókember, hogy kicsoda, szerintem viszont térjünk rá erre.
Ami furcsa nekem, hogy megnéztem minden, ugye két stáblista után jelenet van a filmben, és én úgy jöttem ki a moziból, hogy wow, csak ez a kettő volt az, amiért tényleg érdemes volt benézni ezt a filmet, a nagy Marvel univerzum szempontjából. Ugye az első jelenet az arról szól, hogy pókember MJ-jel ugrál a városban, MJ-nek annyira nem tetszik, majd megjelenik a hírharsona.
De várj, egyébként azt emeljük már ki, hogy szerintem azért valahogy ez egy elképesztő jó poén volt, ugye, hogy milyen randia lehetne pókembernek, hát az, hogy elviszi a csajt hálóhintázni. Tehát,
aki ezt utálja.
Aki ezt utálja.
Ez jó pofa. Voltak jó pofa jelenetek a filmben, de pont Petivel beszéltük az adás előtt, hogy négy darab jó poén volt, abból hármat ellőttek az előzetesekben. Szóval, hogy voltak benne aranyos részek, de nem volt vicces. Én az első filmen nagyon sokszor röhögtem.
Nagyon, igen.
Őszintén röhögtem, annyira élveztem. Itt nagyon ellaposodott.
Hát ez a végre mondjuk csak újra eszemült az ellenet, amikor rájön, hogy nincsenek fák és felhőkarcolók a közelben, és ott van a parkban.
Az zseniális. Hát nagyon jó az a jelenet.
Mennyire?
Ezek ilyen nem volt. Mert rossz, nem tudom, miért kellett elvinni Amerikából.
Igen, egyébként ez szerintem is fölösleges volt.
Na mindegy, és szóval az első stáblist utáni jelenetben pókember randizik MJ-jel, majd utána legalább egy kivetítőt, ahol egy, hát kb. Ilyen álhír. Ugye a lényeg az, hogy a pókember világában van a Daily Bugle, a hírharsona, ami egy újság a képregény világban.
Hát a képregényben az a munkahelye
a
is konkrétan.
Peter Parker ott dolgozik fotósként, és a főszerkesztő egy rohadt szemétláda, aki gyűlöli a pókembert. És akkor ebben a filmben a hírhasona, az már nem egy újságként van kezelve, hanem kb. Mint az Alex Jonesnak az Infowars. Szóval egy ilyen...
Ugyanúgy, ahogy egyébként már a pókember játékban is kezelve van, majdnem egy évvel ezelőtt.
Ezt egyértelműen a játékból vették át egyébként. És itt a hírhasona, az már egy ilyen Infowars-szerű, ilyen álhír konteós műsornak felel meg, és J. Jonah Jamesont J.K. Simmons alakította.
Az is nagyszerű volt.
Ami egyébként tegyük hozzá, hogy ott én konkrétan így ültem, hogy oh,
én is yes, kedvem igen. Lett volna tapsolni.
Én majdnem felálltam tapsolva, hogy na igen, na J.K. Simmons tökéletes lesz.
Három sor nem látok volna
senki. Igen, ezt akartam mondani.
Na jó, de látjátok, a leg motiválóbb jelenet egy stáblista utáni jelenet volt. Tehát ez a szomorú, és lényeg az, hogy J. Jonah Jameson elmondja, hogy pókember mindenkire veszélyt jelent, és Mysterio volt az igazi hős, mert hogy Mysterio...
Kaptak egy videót, csak ugye az egy ilyen manipulált videó, amiben úgy van bemutatva az egész végső összecsapásuk, mint a pókember küldte volna rá mindenre és mindenkire ezeket a drónokat.
És ő gyilkolta meg utána a hős misztériót. És akkor erről szól, és akkor végén J. Jonah Jameson, ha írhasson a főszerkesztője, bemondja a kamerába, hogy és pókember...
Nem, azt a Gyllenhaal mondja.
Igen, és a pókember úgy hívják, hogy Peter Parker. Na, itt jön az, Nick Fury... Mi a tökömért mondja el egy tök ismeretlen multiverzumból jövő szuperhősnek, hogy ki pókember valójában? Ilyet nem követ el.
Na, és akkor ezután jön a válasz, igen, hogy ugyanezt nem Nick Fury mondta el, hanem a Marvel kapitányban látott Skrullokból az egyik, a fő ilyen alakváltó. Mert hogy Nick Fury közben mit csinál? Én azt nem értettem, hogy te meg sokkal több képregényt olvastál, és te hátra tudod.
Én itt Zandon is fogok nézni egy picit, mert hogy meg az van, hogy volt még egy stárlista utáni jelenet, ahol kiderült, hogy Nick Fury és Maria Hill azok valójában két Skrull. És azonnal bekapcsolt nálam a Secret Invasion storyline jön legközelebb. Aztán meg így az egészet elütötték valami nagyon fura Nick Fury-s nyaralós poénnal. Én Andris, nagyon nézek rád, Léci, segíts egy kicsit, hogy mi volt az utolsó jelenet a stáblista után?
Amiről aztán kiderült, hogy Nick Fury az valójában az űrben van Skrullokkal együtt, valami nagy űrhajón vagy űrbázison. Nekem inkább az volt a bajom, hogy ez egyáltalán nem olyan volt egyébként, ami olyan hatalmasat szólt volna. Tehát én pont azt mondtam, hogy hű, micsoda meglepetés, hogy még lesznek az űrbe dolgok. Először azt gondoltam, hogy ott volt valami olyan, amit én elég sok képregényt olvastam, otthon vagyok azért dolgokban, de hogy biztos valami olyan dolog ott látszik, amihez én nem értek. De utána kerestem a neten, és láttam, hogy más sem látott ott semmi többet.
Semmi nem volt.
Semmi többet. Nem, hát ennyi, hát hogy ott van ez az űrhajó, de hogy semmi olyan nem volt, ami valamire utalt volna közvetlenül.
Mert én is azt hittem, hogy mennek valahova, tehát hogy ott van valami cél, vagy valamit hát építenek, van, hogy van valami olyan utalás, amit én viszont nem értem.
Én pont ezt gondoltam, de én most elég sokat a Google-on rákerestem utána, és nem találtam semmi ilyet. És ez így azért ebben a formában...
Nekem ezzel kapcsolatban van egy elméletem. Szerintem direkt szivatja a Disney a rajongókat azzal, hogy ugyebár a Marvel kapitánynál már arról pletykáltak, hogy jön a Secret Invasion. Uh-huh. Most megint arról pletykáltak, hogy ez megint Secret Invasion lesz, de mind a kétszer ezt így poénnal elütötték. Igen. Az azt jelenti, hogy ez egy dupla csavaros poén lesz, és tényleg lesz Secret Invasion, csak majd másként, meg máshogyan. Aki nem tudná, elmondanám, hogy mi az a Secret Invasion, ez egy 2006-ban kezdődött nagy Marvel storyline, meg annyi a lényege, hogy egy idegen faj úgy akarja átvenni a Földön a hatalmat, hogy hosszú évtizedek alatt beépültek az emberek közé, mert ők alakváltók, mint a Skrullok ugyebár. És ezek a Skrullok aztán kiderül, hogy mindenhova beették magukat, a bosszúállók helyett is vannak alakváltók, és ez egy ilyen tökű, ilyen kémtörténet, egy ilyen fantasztikus, ilyen globális kémtörténet, amiben van egy ilyen intergalaktikus, háborús feeling is, egy baromi jó sztori, én imádom, és ugyebár, ahogy a Marvel eddig csinálta, hogy népszerű képregény sztorikat feldolgoztak, mint például a polgárháború, kézenfekvő lenne egy ilyen sztori is. Igen ám, de hogy ez a... Én azt hittem először, amikor átváltott a két Skrull a kocsiba, és Skát hallgattak, mert egyébként az nekem egy ilyen tök what the fuck volt, hogy miért pont Skát hallgatnak a kocsiba, mindegy, hogy oké, akkor ez volt a teaser a Marvel Phase 4-hez, hogy jönnek a Skrullok. És aztán ott volt Nick Fury egy digitális tengerparton, majd egy csomó Skrullal egy űrhajón, és arra utal, mintha ők az ő beosztottjai lennének kávé.
Igen.
Na most az van, hogy a képregényekben van egy olyan, mint a Shield, csak űrmelóra. Azt Swordnak hívják, mint a kard. Ők foglalkoznak azzal, mint a Shield, csak a Földön kívül. De annak nincs köze Nick Furyhez. Szóval nem értem a kapcsolatot, nem értem azt, hogy miért tízelik folyamatosan a Skrullokat a Marvelnél. Az az én elméletem. Egyrészt, hogy ez egy ilyen dupla csavar és lesz Secret Invasion. A másik az, hogy lehet, hogy valami háború lesz majd a Skrullok meg a Kree között, vagy ilyesmi, és akkor azt készítik elő. Nem tudom, abszolút nem volt egyértelmű, és én kicsit azt hiszem menni a filmnél, hogy itt a Marvel-es univerzumos dolgokat így utólag csempészkedték bele, és hogy majd megmagyarázzuk majd 5 év múlva meg, hogy mi lesz, meg hogy lesz. Mert hogy például, amiről nem beszéltünk, az, hogy engem annyira érdekelt volna, hogy mi történt az emberiséggel azután, hogy visszatért az emberek fele 5 évvel idősebben. Hát ez egy csomó, ugye a film úgy kezdődött, hogy...
Ezt beszéljük át most részletesen, egy több dolog
igen,
is van.
Ami... Igen, itt, na, itt vannak a kötekedő igen, kérdései, na, mondhatom
na,
őket.
Na, mondja,
végre.
Na, egy dolog csak annyi, hogy a film eleje úgy kezdődik, hogy pénzt gyűjtenek azoknak, akik hajléktalannál váltak azután, hogy visszapittyentek 5 évvel idősebben. Szóval, ez egy tök jó koncepció.
Igen.
Ez érdekelt volna. Ezt miért nem bontották ki jobban?
Hát ugye erről szólnak sorozatok konkrétan. Igen. Tehát, hogy igen, hogy...
Jó, de egyébként hozzáteszem, hogy mi én tökre örülnék, pontosan? Hogyha Marvel sorozatok is szólnának most erről.
Engedd el a Netflixet, az annak
nem,
vége
nem van. Nem a Netflixen, a Disney Pluson. Tehát, hogy én tökre örülnék, ja. Hogyha ezzel foglalkoznánk, mert ez kiállt azért, hogy ezt csinálják meg a Marvel univerzumban is sorozatban.
Igen, ez egy érdekes koncepció, igen. Hogy tegyük fel, most itt ülünk hárman a podcast szobába, Peti eltűnik. Egy pillanatra. És visszajön, 5 éve idősebben már őszülni fog, kicsit megpocakosodik.
De nem, pont
mély, aki visszatér. Mélyül a hangja, lázdohányos
lesz. Visszatér, az ugyanolyan maradt.
Ja, igen, bocs, igen, hogy aki visszatér, az nem öregedett 5 évet.
Hát mi többiek, öregettünk, igen.
Szóval igen, hogy ezt mondom, hogy akkor Peti, vagy mi öregszünk 5 éve, Peti visszajön fitten és üdén és fiatalon.
Ah, köszi.
Egy csomó problémát felvet, hogy mi lett az életével, ki lett a videórovatnak az új főnöke addig, hogyan kapja vissza a régi munkáját. Videóznak még egyet az Indexben? Nem már csak youtuberek vannak az Indexben? Mi történt eddig? Szóval egy csomó érdekes kérdés a világ társadalmainak a működéséről, és hogy milyen nehézségekkel járt ez, és semmi. Az ebből kihozva, hogy van egy seggfejcsáv, akit Bradnek hívnak, és nem veszi észre, hogy egy seggfej, és így beköpi az osztályának a Peter Parkert, hogy kult valami nővel valahol.
És, szóval... elmegy, és elmegy ugye 5 évvel idősebben, már nem az osztály tagja.
Nem, ő szerintem pont, hogy alsós volt. Ő alsós volt, és így lett. Tehát ő 12 éves volt, és most lett 17. A Brad. Tehát ott az a sztori. Ő nem az osztályukban járt.
Én sértem, nem, is megzavart.
Ő nem az osztályukban járt. A távol-keleti srác. Szóval ő nem az osztályukban járt, hanem alájuk járt jóval, és felöregedett hozzájuk.
Ó, tehát akkor ott... szóval így került be, jó rendben. Oké.
Okay. De hogy vannak ugye még tök jó kérdések, ugye amikor ott visszakerül az a rezes banda, aki játszik a tornateremben, hogy ilyen, ha, milyen vicces, hogy visszakerült, így pont ugyanoda mindenki, és az, hogy ezt így elmagyarázták, felvettettek így 5000 új kérdést.
Hát igen, mondjuk
akik egy tengeren, a tengerjáró hajón utaztak, hogy repültek, igen.
De ez is érdekes, pont egy ismerősöm arról beszélt, hogy az már önmagában felvet azért kérdéseket, hogy tehát hogyha mozog a Föld, tehát hogy most mihez képest kerül vissza pontosan ugyanoda egyébként.
Jó, figyelj,
de igen,
játsszuk nem... az, hogy ugye az egész Thanos kesztyű az arról szól, hogy itt az idő, a tér, igen, minden megvan.
Okay.
Szerintem is ezt pont engedjük el, inkább az...
Nem, én nem tudtam, de engem az elején már ez nagyon zavar. Tehát tényleg az van, hogy
nem csaptak le ezt a labdát.
Megmutatnak, tehát ha az van, hogy én megmagyarázom pontosan, hogy kerültek vissza az emberek, tessék, hiszen akik ott játszottak a tornateremben most ugyanott vannak, akkor így ez viszont onnantól felelősség. Tehát, hogy te azt mondod, hogy ez a magyarázat, mindenki ugyanoda visszajött, akkor így ki, hogy, mikor ment oda vissza mindenki? Tehát, hogy ez onnantól tökre zavaró.
Igen, és ez annyiban tökre igazán a Petinek, hogy ez nagy felelősség, hogy végül is eddig ez nem volt elmagyarázva, ugye az Avengers Endgame-ből ezt nem tudtuk meg, hogy ez pontosan akkor hogy történt, meg hogy nem történt. Ez volt eddig az egyetlen olyan igazi magyarázat, és akkor innentől viszont ez már egy kényszerpálya. Tehát akkor most ezen mozognak.
Meg az is azért kicsit béna volt, nem, hogy az összes fontos szereplő és mellékszereplő pont elsznappelt mind, meg az egész osztálya. Az előző osztályban minden fontos karakter, az pont kihagyta azt az 5 évet.
Mondjuk ez 12 ember az egész osztály, szóval.
Ja, az, jó, lehet, azon pont, még mindig nem tudom.
De lehet, hogy pont azért volt ennyi az egész osztály, tehát...
De nem, mert közben ugye meg a kisebbek is felöregettek, tehát nem áll össze a dolog.
Szóval egy dolog, mint tetszett a filmben, most eszembe jut még az osztályról, hogy az influencereket ilyen igazi köcsögökként mutatták be, és az nagyon tetszett. Szóval ugye volt a Flash Thompson, aki utálja Peter Parker, de imádja Pokémert, és valószínűleg streameli saját magát, és milyen ellenszenves az a csávó, aki végig külföldön jár, de csak magát veszi egy kamerával, az nekem tetszett. Végre picit valaki belerugott az influencerekbe, hogy tényleg seggfejek vagytok mindannyian, és ez nekem tetszett.
Na most reméljük, hogy sokan hallgatnak minket egyébként.
Én is remélem, hogy sokan hallgatnak az influencerek. Nem, most tényleg ez a fura, hogy bizonyos részeknél nagyon jó érzéken nyúltak a mai fiatalok világához, de alapjától ez egy ugyanolyan tini dráma volt, mint amit láttál egymilliót a Safety Pro Gimmitől, az első csókon át, az összes ilyen szar, szerelmes tini műsorban. Ez volt, hogy nem meri megfogni a kezem, pont akkor nem néz rám, mikor én ránézek. Jaj, akkor nem egymás mellé ülünk, akkor van a magas, jó képű srác, aki éppen ugyanő ráhajt, de hát tudjuk, hogy nem ő tetszik, mert nem ő a főhős. Szóval, hogy annyira ócska volt, ez annyira ócska, és ugye az a jó Marvelben, hogy ezeket mindig kifúrja ezeket a kliséket egy picit is. Ez maga volt a klisé dömping végig.
Ezt tudod, mikor működött volna? Jó, hogyha elég izgalmas és elég tétje van a pókemberségének, és az viszont nem volt. Tehát nem, szerintem nem nézett ki jól. Hát nem voltak olyan jelenetek, amik így, na ez így okay. Ez egy emlékezetes kép volt. Tudod, mi volt, ami emlékezetes kép volt, amikor eljátszotta a pókember az Amerika kapitányos jelenetet, hogy volt nála egy pajzs, meg egy ilyen pörölyszerűség ott a Tower Bridge-en. És így okay, az így értem, mire utalsz, az előző képre, most ő neki ezek a fegyverek jutottak, és így. És utána meg felugrott valahova, valami felrobbant, és betörte az üveget.
Szerintem
és kész.
Szerintem a csata jelenetek, pár a Misztériónak a csata jelenetei.
Igen, azért az illúziók.
Azok azért barom jól néztek ki.
De hogy ki, aztán meg azt mondják, hogy ja, ugye nem csináltunk meg ebből semmit. Illúzió volt, hologram,
CGI-t.
Azért izgulsz valamiért, mert hogy van annak tétje.
Tehát azért van tétje egyébként, most azok a drónokot elveg valójában tudtak gyilkolni, meg
de nem gyilkoltak, egy ember hát halált nyilván sem láttunk. Tehát, hogy mert hogy érted, ő arról beszél, hogy megölök egy csomó embert.
Amúgy elég valószínű, hogy Velencében sokan meghaltak, mert azt ugye eléggé vízolált.
Ja, halál szóval. Velencében ismerem, de hogy nem volt meg igazából a dolog, és oké, tehát akkor nem úgy haltak meg, hanem más miatt haltak meg. Tehát, hogy nekem egy ilyen elég nagy veszőparipám tavaly óta a Fallout. A Mission Impossible Fallout, hogy tényleg rájöttek arra, hogy baromi sok akciófilm, meg CGI, minden után, hogy ennek van tétje, hogy odaviszed a kamerát, és megmutatod, hogy mit csinál a főhős. Akinek tudod, hogy valószínűleg nem halhat meg egyébként se a készülés során, de hogy azért nagyjából megcsinálják ezeket a dolgokat. És ott van, és valóban megtörténnek a kamera előtt dolgok. Itt pedig azzal, hogy tehát nem érdekel nézni azt se, hogyha jó, ő tényleg egy vízszörny, és hogyha meg utólag megtudom, hogy nem is volt vízszörny, akkor meg így oké, tök jól nézett ki, de ez egy új gyakorlat, nem tesz hozzá a filmhez, és emiatt nem születik meg az a tétje, hogy nem volt meg az az izgalom, hogy oké, én most küzdtem meg egy sárkánnyal, de nem tudom kezelni a Turmix gépet.
Hát ez... Igen, csak ebben azért benne van az, hogy most a Mysterio karakterétől ezt lehetett várni. Tehát, hogy most azt is lehet mondani, hogy akkor lehet, hogy van, akinek ez a karakter, ez semmilyen formában nem tetszene egyébként, nem? Tehát, hogy szerintem...
Biztos az is benne van, hogy nagyon nagy volt erre a filmre a köpeny.
Igen.
Vagy a kabát. Vagy inkább köpeny. De hogy az endgame után, tehát az, hogy tényleg benne is volt ez, hogy nincs Tony Starkunk, nincs Steve Rogersünk.
Nincs Marvel kapitány.
Igen, és hogy nem csak ezek a figurák hiányoznak, ezek a színészek is hiányoznak nagyon. És akkor most Nick Fury
jó volt. A Samuel L. Jackson az mindig jó volt.
Igen, azért de a Marvel kapitányban pedig egyébként jobb volt akkor.
Jobb
már.
Volt, nyilván jobb volt, de itt például azért az a jelenet, amikor bennült a szobába, és próbálta elmagyarázni, hogy mi történik most a világban, és ment a komoly zene, és mindig... Az volt az a paródia, ami jól működött. És ezért nem értem azt, hogyha saját magukon tudnak röhögni a Marvelben, mert ott gyakorlatilag kiröhögték azt, hogy Nick Fury egy komoly karakter, és ez nem, és ez egész film erről szólt, hogy kinyomja a Nick Fury-t, kineveti a Nick, ez jó. De az, hogy viszont a töltelék rész, és nekem itt van egy kicsit ilyen Disney-szagú feelingem, hogy itt lehet, hogy a Disney volt, aki elkezdett belepofázni, hogy srácok, figyelj, kell a szerelem, meg kell, hogy a gender swap, nem gender, hanem race swap-olt MJ beszerelmes legyen, és hogy akkor tudod, hogy ez így olyan erőltetnek tűnt, és mondom, hogy ez rontja el a filmet. Én nem értem azt, hogy mi nem lehet olyan pókember filmet csinálni, ahol az egészet kilőjük. Ez a film, ez működött volna akkor, ha az egész osztálykendeles rész kimarad a picsába, és csak akció van, meg Nick Fury-val próbálják az dolgokat megoldani.
Már csak azért is, mert akkor a felhőkarcolók között háló hintázhatott volna, ugye?
Igen, ahol... igen, tehát, igen. És hogy...
Én nagyon-nagyon gyorsan el tudtam most képzelni, kb. Mióta kimondtad, hogy ugyanez a film New Yorkban játszódik le.
Simán. Jó, mondjuk...
Nem,
mondjuk
jön a négy elementen, mondjuk... ugyanott.
Igen.
Mert négy különböző koordinátán jönnek a másik földön. Ugyanazon.
Hát meg az, hogy egy tanár így nem kezd egy gyanakodni, hogy de figyelj, mi igazából Velencébe jöttünk, meg Párizsba, de már voltunk Prágába is, meg voltunk Londonba is. Könyörgöm, De ez dedó, hogy akkor a világ legnagyobb titkos ügynöksége az így egy osztálynak átirogatja a kirándulási útvonalát, szóval hogy nem tudom. Itt valami, az a fura ezzel, amennyire egyben volt a hazaérkezés, hazatérés, annyira nem volt semmi fókusz ezen a filmen. Itt azt lehetett látni, hogy kitalálták azt, hogy kell egy misztérió, ami így fog működni, kell valami Marvel Phase 3, ami így fog működni, legyen az egész Európában, és Nick Fury. És akkor valahogy toljátok össze ezt a négy dolgot egy filmje. És nem sikerül.
Igen, és mondjuk szerintem magyarázatként azt lehet, hogy azért kellett az Európa, mert így jogosabban tudod azt elképzelni, hogy most miért nem jön oda másik szuperhős egyébként bármiért segíteni.
Mert egy Thornak mennyi idő átjönnie?
A Thor az éppen az űrben van, azt mondjuk meg is magyarázták. De most itt...
Akkor ugye... bocs, War Machine-nak mennyi idő átjönni például?
Na hát neki kellett volna.
Neki mennyi lett volna átjönni? 3 óra?
Jó, de így legalább valami magyarázatot próbáltak ráadni, de az tény, hogy nagyon-nagyon nem tett jót a filmnek, hogy kiszedték a pókembert abból a közeg. Ből, amiben ő való.
Kevésszer volt pókember, meg ami nekem fura volt egy kicsit, észrevettetek, hogy hányszor volt ilyen ruhadizájnváltás a filmben? Ugye volt a klasszik Tony Starkos jelmez, volt a régi old school jelmez, volt
fekete.
A noir, ami ugye a Spider-Man noirra hasonlít egy picit.
Igen. Abból is egyébként van kettő.
Igen,
van
ez csak hasonlítva egyébként. Igen. Akkor volt a illúziós részeknél az ilyen kék köpenyes, pizsamás megoldás.
A Scarlet Spider, nem?
Igen. Szóval ezt mondom, hogy mintha az Into the Spider-Verse-nek a sikerén felbozdulva, akkor így random mi is rakjunk bele dolgokat a filmbe, és az is olyan erőltetett volt. Nem tudom, szerintem hagyjuk abba az adást lassan, mert annyira felhúzom magam azon a filmen, hogy most már így annyira
én nyertem,
maradni.
Én
igen.
Nyertem.
De még egy dolog viszont nagyon érdekelne most Sajó, hogy arra válaszoljam, hogy nekem az tűnt föl egyébként, hogy az első filmben nagyon jók voltak a zeneválasztások, tehát hogy az is nagyon sokat hozzátett, ebben pedig ez
köszönöm, Andris.
Egyszer volt erre ilyen kikacsintás, de hogy egyébként ez nem működött.
Tudod, mi volt a egyetlen jó zenei momentum a filmből, amikor a végén összejött az MJ-jel, és a Ramonstól az I Wanna Be Your Girlfriend ment. Ugye a Ramonsnak annyi köze van a Spider-Manhez, hogy volt egy Spider-Man című számuk annak idején, azt mondom, a 70-es években, és annak volt egy ilyen pókemberes klipje is volt, hogy a Ramons ilyen pókemberes animáció között játszik, és akkor a pókembernek a fő címdalát. És akkor így ebből kifolyólag egyértelmű volt, hogy az első filmben berakták a Ramonst, mint zenei hatás, aztán több dal is volt benne, és akkor azt mondtam, hogy na, ez tök jó, hogy akkor a Vasember az AC/DC, a Galaxis őrzői a Motown zenék, és akkor a Pókember a Ramonst. Kurva jó. És ehhez képest, ahogy mondod, itt ez is elveszett ötletként a koncepció. Oké, az mondjuk vicces volt, amikor beradták az AC/DC-t, és megszólalt a Tom Holland, hogy wow, Led Zeppelin, a kedvencem!
Igen,
és
de attól még...
Azon röhögtem.
Igen, de attól még az a tény, hogy mégiscsak berakták az AC/DC-t, a Tony Stark zenéjét, és így, mert ő is bütyköl a dolgokat. És kész, eddig jutottak. Nekem az elején tetszett, amikor Comic Sans-szal kiírták az In Memoriam-ot.
Okay, legelső jelenet, az zseniális volt. Az baromi jó volt. Az ugye egy ilyen iskolai vlog híradó volt kb. És az baromi vicces volt. De én kicsit azt érzem enni a filmnél, azt szerintem ezt nagyon sokszor újra vágták, vagy itt valami, mert vannak annyira erős, jó kitalált ötletek, és vannak annyira klisések, hogy kizár dolog, hogy ezt egy ember találta így ki.
Igen, egyébként az úgy érződik, mintha lennének újraforgatások, ezzel egyetértek abszolút. Tehát, hogy még egy dolog a végére, szerintem ami érdekes, hogy mi most itt mit várunk attól, hogy mi lesz a Phase 4-ben, mert...
Bocsánat, még ezelőtt... Egy nagyon fontos kérdés, csak hogy a filmet lezárni, mi lett a szemüveggel?
Jó, akkor a filmet lezártuk. Tehát,
okay, tehát, hogy amiről szólt a film, az így nincs
nem,
lezárva.
Visszakerült a Peterre, azt hiszem a végén.
Mennyire a végén?
Hát a vége végén.
Ezt felvett, és akkor csak így nála van?
Hát, azt hiszem igen. Ez egy jó kérdés, hogy én Nick Fury lennék, nekem kellene az a szemüveg.
Hát, igen.
De Nick Fury meg ugye az űrbe van, helyette valami Skrullok haverkodtak végig Peter Parkerrel ezek szerint. Hogy az egész, tényleg, az a bajom ezzel, igen, hogy...
Bocs, van olyan film, mint a Ponyvaregény, ahol nem derül ki, hogy mi az, amit igen. meg akarnak szerezni, igen. és akkor így ez egy poén benne.
De
hogy
nem ez
meg,
volt.
Hát itt meg
nem, az a baj, én attól félek, dolog. Hogy emlékeztek, hogy a Tobey Maguire-féle pókember, azt hiszem a második, harmadik filmnél kezdett elcsesződni. Az Andrew Garfield-es pókember a második filmnél csesződött el. Itt A második filmnél már kezd elcsesződni a pókember, és én pont ezt írtam a kritikába is, ha nem veszik ki a fenébe ebből a középiskolás közegből, menjen el fotózni a hírharsonának, bár nem fog szerintem ez egyértelmű, csináljon valami mást, menjen felnőtt emberek közé a Tom Holland végre, legyen, növesszen egy kis borostát, vagy valami, és kezdjünk el felnőtt dolgokkal foglalkozni, mert ez így rohadt unalmas lesz nagyon hamar szerintem, és akkor megint az lesz, hogy rebootolhatják az egészet, amit nem fognak nyilván, de hogy ez szerintem elkesítő így egy picit.
Igen.
Na, és akkor vissza Andréshoz.
Igen, még csak hogy azért néhány mondatot szóljunk így erről, hogy most mi várható, mert nekem egyébként ebbe az utolsó jelenetbe, amiről most már volt szó, ebbe az, hogy a Nick Fury az űrben a Skrullokkal, kicsit az volt csalódás, hogy én azt éreztem, hogy még nem tehát hogy ők maguk sem tudják még azt, hogy ugye pontosan mivel akarnak majd nagyot dobni, és ezért nem is tudták ezt felvillantani sem. Tehát, hogy ha megnézzük, hogy mi lesz a következő két film, azért azok nem arra utalnak, hogy már...
Mi lesz a következő két film? Black Panther 2?
Galaxis őrzői 3?
Én úgy tudom, hogy az Eternals meg a Black Widow lesz. De...
Hát a Black Widow még csak most
fog. Igen, de az jövőre.
De az Eternals meg azért furom, mert ezek voltak az eternálisok, ez a négy.
Nem, ezek az elementálisok.
Ja, basszus, tényleg. Semmi sem, a Marvel nem tudja, mi lesz. Mindenki csak tippelni tud. Van egy csomó tök jó sztori, amit el lehet lőni a képregényekből. Nyilvánvalóan az van, hogy kiesett Robert... Hát ugye kész le egy Black Widow sorozat itt Magyarországon például.
Ez sorozat? Ez nem önálló film,
film
lesz?
Vagy film lesz? Igen, film. Bocs, meg kész egy Loki sorozat például.
Igen, az a Disney-re.
Én nekem az a tippem egyébként, srácok, és a multiverzumra itt térünk vissza egy picit. Nekem az a tippem, hogy ahogy a Pókembernél se volt egy újabb origin story és újabb bemutatni, mert hogy már ismerik az emberek, hogy az X-Men-nél meg a Fantasztikus 4-esnél se lesz ilyen, hanem szerintem multiverzumozni fognak, és azt fogják mondani, hogy tegyük fel a Foxnak a filmes univerzuma, az egy alternatív föld, és akkor majd össze fog valami gabajodni a Doctor Strange, meg valami másik hasonló ilyen nagyon-nagyon omnipotens arcokkal, és akkor egybe fog olvadni a két világ, és akkor hirtelen lesznek X-menek is. Én erre tippelek. Így lesz a multiverzum, így lesz az, hogy így fogják azt megoldani, hogy ismét lesz Vasember, ismét lesz Amerika kapitány, csak nem Chris Evans-szel, meg Robert Downey Jr-ral, hanem valami fiatalabb színészekkel is. Ugye ez a jó a képregény filmekben, hogy meg a képregényekben, hogy te ki tudsz állni olyan őrült baromságot, amivel megmagyarázod, hogy Steve Rogers-t miért nem Chris Evans játsza. Miért nem? Mert ő egy alternatív, aminek kapitány egy másik világból, és most ide került.
De szerintem az túl rizikós. Tehát bevállalni egy olyat, hogy...
Mi a Chris Evans-t te ismerted, mint színész miatt?
Igen, de nem ismertem, de hogy aztán így ebbe a nagyon egyszerűnek tűnő figurába abszolút belenőtt. És hogy így most így ő Amerika kapitány, és Tony Stark meg Vasember.
Hát de most, várnak egy öt évet a Marvel-nél nyilván.
Azon, jó, de addig még valahogy el kell tenni.
Hát addig felépítenek egy csomó új karaktert. Addig felépítik újra az X-Men, felépítik újra a Fantasztikus 4-est, kitalálják a Sony-val, hogy most akkor mi legyen a Pókembernek a dolgaival, mert ugye most lesz Venom 2, ami most akkor Marvel része lesz, vagy sem. Ugye készül a Disney Plus, ahol szerintem még több sorozat lesz, ugye ott beszéltek arról, hogy lesz Hawkeye sorozat, azt hiszem, meg Scarlet Witch sorozat, talán arról is pletykáltak valamit. Szóval, hogy most szerintem itt megint az, hogyha belegondolsz, hogy a Phase 1, az miről szólt a Marvelnél, bemutattak 10 új karaktert.
Az Avengers-ig.
Mondjuk 6-ot mondjuk. Szerintem ezt megint el fogja játszani a Phase 4-nél, hogy bemutatnak még 3-4 új karaktert, akit még nem lőttek el, bőven van még egy csomó mindenki. Én azt is tudom képzelni, hogy a Pengét visszahozzák például, azt is tudom képzelni, hogy a Luke Cage, Daredevil vonalat azt így retconolják, és újra bemutatják a filmekben. Ti mit szeretnétek látni a Phase 4-be?
Hát most ez lehet, hogy ez csak ilyen személyes preferencia, de én egyébként tökre örülnék, hogyha a Netflixes Daredevilt valamilyen formában átemelnék a filmekbe. Szerintem az a karakter, az tök jó működött, a színész is jó volt, szerintem az tökre beleférne egyébként. Más kérdés persze, hogy milyen kihívás az, amit ugye egy ilyen szinten a földhöz ragadtan kezelt hős fog tudni megoldani a nagy fiúk között, de szerintem lenne azért olyan, mert a fekete özvegy is azért el tudott működgetni az idáig a filmekben.
Hát, én szerintem az egyik legtúl értékeltebb karakter
de azért tudtak neki találni valami szerepet, tehát azt mondom, hogy most egy Daredevil azért azt szerintem beleférne egyébként ebbe. Még az volt a kérdés, hogy mit várok még? Egyébként arra vagyok kíváncsi, hogy mi lesz ez az újabb nagy történetszál, nagy főgonosszal, amit felépítenek, és ez megint olyan, hogy én csak így reménykedek benne, de tök jó lenne egyébként, hogyha egy ilyen, most azzal, hogy a Fantasztikus 4-es is visszakerült a Disneyhez, egy ilyen Galactus, és emellett egy Silver Surfer vonalon elkezdenének gondolkodni, ami pedig utána már átnyúlna egy Dr. Doomba is. Tehát, hogy kvázi két...
A Dr. Doom az nagyon, azt én is nagyon várnám, mert azt tudja, hogy barom jól meg tudják csinálni.
Igen, mert azt tudjuk, ugye, hogy amik eddig voltak Fantasztikus 4-es filmek, abban nagyon gyenge volt, de a Disney-féle Marvel kezébe az biztos, hogy ez jól működne.
Én nem tudom, mit várok. Szerintem én megöregettem.
Kicsit. Kezded unni? Picit?
Én 20 évesen csöppentem bele ebbe a vasemberbe, kb. Ilyen, még ilyen utókamaszkorba, és akkor így...
És most, hogy Tony Stark meghalt, és akkor
Tony Stark meghalt, igen, most már így elengedhetem ezt a dolgot. Igen. Igen, nem, nyilván nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki tudnak-e jobb X-meneket hozni, vagy jobb X-men karaktereket találni, mint mondjuk a Wolverine volt, hogy ezt át tudják-e valahogy húzni az egészbe, de én ott a túl sok varázslás, túl sok mágikus képességű embernél kicsit az már úgy kevésbé érdekelt onnantól. És hogy tökre bírtam egy Grootot, úgy néha el van, de rájöttek, hogy úristen, milyen erős, nyírjuk ki az első filmben, újra kell kezdeni, akkor csináltunk egy Thort, úristen, milyen erős, el kell hízatni, Amerika kapitány, minden fegyvert meg tud szerezni, ki kell írni, Tony Stark, ő is túl erős lett.
Hát de mi van Dr. Stranger? Ő nincs kiírva, és ő a legerősebb. Strange,
igen, aki hogy... varázsol, tehát hogy így érted?
Él még a hangja is.
Jó, szóval én nekem tetszett az Endgame, az egy ilyen nagy, epikus lezárás volt. Szerintem ezt meg kellett nézni, mert nyilván megnézzük, hogy mi van, de most úgy annyira nem izgat semmi, és ez szomorú.
És most egyébként leellenőriztem, tehát jövőre a Black Widow, tehát a Fekete Özvegy film lesz, és az Eternals film lesz. Szóval ez nekem te...
Az Eternals egyébként nem is értem.
Igen,
de... Én ezt nem értem, azt miért vállalták be. Az egy annyira marginális képregény, meg karakterek, hogy nem tudom, mire készülhetnek, de hogy ott nem ismerek egy... Én imadom a Marvel képregényeket, meg te is.
Igen.
Nem vágom, mi az Eternals? Most hallottam róla először.
Hát én is mielőtt utána olvastam a Wikipédián, hát
igen. Én egy dolgot várok csak, hogy akkor így befejezem gyorsan, én az X-Men-nek szeretnék igazságot végre, hogy borzalmasak. A legutóbbi X-Men film hányadék volt? Én az összes X-Men filmet szarnak tartom egyébként.
No.
De én nekem az X-Men a kedvenc franchise-om a képregények közül. Egy film sem tudta rendesen feldolgozni, és vagy sorozat az X-Men-nek a lényegét, ami nem a képességekről szól, hanem arról, hogy ők egy az emberi evolúció következő lépcsőfoka, és ezt az emberiség hogyan kezeli.
De azért az első két filmben szerintem jó irányba indult.
Jó irányba indult, aztán elcseszték.
Megjött egy Logan.
Igen, a Logan az nem volt rossz, igen, de azt mondom, hogy én azt várom, hogy az X-Mennek tegyenek igazságot, és csinálják meg rendesen, jobb színészekkel, jobb sztorival. Ha valahova illik a középiskolai koncepció, az X-Men.
Igen, igen.
Ha valahol van helye a középiskolai drámának, hogy fiatalok iskolában szuperhősök, és közben van meg tinédzserek is, az X-Men. És akkor ezzel zárnám is a műsort szerintem.
Elmondtam, amit gondolok.
Igen,
sziasztok.
Soha rosszabb vészet.
Igen, szóval, hogy mint hallottátok a Pókember idegenbe igazából, hogy egyszer azért simán nézhető film. Azt tegyük hozzá, hogy egyszer azért belefér megnézni.
Persze, már kifizettük egyet.
Igen, én IMAX-ben láttam, ott egyébként néha egészen fantasztikusan nézett ki, de hogy nem egy jó irány, hogy megint elcsesződött egy pókember film, mint ahogy az eddigiek. Reméljük, hogy a jövőben jobb lesz. Most ideig szerintem Marvel-en nem fogunk jelentkezni, mert most lesz egy kis szünet. Én köszönöm Lengyel Szabó Betinek, hogy itt volt. Köszönöm Iván Andrisnak is, én Sajó Dávid voltam. Ez pedig a Kultrovat Podcast. Hallgassatok minket legközelebb is. Ha jók voltunk, adjatok nekünk 5 csillagot, ha nem, akkor szintén 5-öt. Köszi mindenkinek, sziasztok!